Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakészben belpolitikáról beszélgetünk, bár még több mint fél év van a szuperválasztási év első megmérettetéséig, a román pártok már elkezdték rendezni soraikat. A liberálisok a hétvégén arról határoztak, hogy nem lépnek választási szövetségre a szociáldemokrata párttal, a cél nyilván a szavazat maximalizálás, de hogy fog menni a kormányzási tandem? Az együtt kormányzunk, de külön veszekedünk kérdés. A Mentsétek meg Romániát szövetség eközben furcsa mód kilőtte Európa parlamenti lista vezetőjét, ismét bizonyságot téve politikai éretlenségéről. A belpolitika bugyraiba merülünk el tehát a mai Naprakészben. Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa a mai Naprakész vendégem, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy érdekel a véleménye.
A Nemzeti Liberális Párt a Sinaian ülésező országos politikai bürójának a hétvégi döntése értelmében az alakulat saját listát állít a jövő évi választásokon. Három forgatókönyvet vettek számba, az első az önálló jelöltek állítása, a második egy úgynevezett választási szövetség a szociáldemokrata párttal, a harmadik pedig egy széleskörű jobboldali koalícióban való részvétel. Az első mellett döntött a párt, papírforma vagy meglepetés volt az, amivel szembesültünk?
Nem volt alapvetően meglepetés, mert azért az elmúlt hónapokban vagy hetekben, tehát amióta először komolyabban terítékre került egy esetleges választási szövetség a két kormánypárt között, azért voltak különösen a vidéki pártszervezetek részéről olyan hangok, hogy ez így nem fog működni, de most már csak azért sem meglepetés, mert hogy mondjam, a választási logika, a politikai logika szempontjából tényleg ez volt a liberálisok számára az egyetlen helyes lépés. Ez nagyon egyszerű aritmetika áll a háttérben, tehát külön-külön a PNL és a PSD több szavazatot tud szerezni, mint választási szövetségre lépve. Ezt mutatják egyébként a liberálisok felmérései is, amelyekre többek között támaszkodva hozták meg ezt a döntésüket. Köztudott, hogy a PNL megrendelt megyei szintű és országos szintű felmérést is, a többek között azt is megkérdezték a választóktól, hogy hogyan fogadnának egy PSD-PNL koalíciót, kedvezetlenül. Tehát a PNL szempontjából ez egy logikus, nem meglepetés erejével ható döntés volt. Tehát ezt mondom, most hangsúlyozom a PNL szempontjából. Na most a kormányzati logika szempontjából viszont problematikus ez a döntés. Szerintem nem is kell ecsetelnem hosszadalmasan, hogy miért. Nyilván az a sokat hangoztatott politikai stabilitás, amire hivatkozva többek között ez a nagy koalíció is létrejött, hogy mondjam, egy kicsit megremeghet, ennek az első jelei megvannak. Tehát mi történik? Livier külön indul a PNL és a PSD, akkor értelemszerűen, mikor kampányüzemmódba váltanak, elkerülhetetlen lesz az úgynevezett pozicionálódás, különböző nagy horderejű kérdésekben biztos el fognak térni az álláspontok, és ez, hogy mondjam, rányomhatja a bélyegét a kormány teljesítményére, hogyha a két kormánypárt fontos ügyekben nem egyezik meg. Eddig ugye azért néha kínnal keservesen, de a fontos döntésekben a koalíció végül is mindig egyességre jutott. Most ez, nem azt mondom, hogy a bomlás szélére sodorhatja ezt a koalíciót, de szerintem a kormányzati munkára rá fogja nyomni a bélyegét, hogyha a PNL és a PSD külön-külön elkezdenek kampányolni. Most arról nem is beszélve, ugye, hogy a pártok eszköztárába egy elég erős fegyvernek számít az úgynevezett negatív kampány, tehát a szellemfelek lejáratása. És kötve hiszem, hogy a két jelenlegi kormánypárt be fogja érni a jelenlegi ellenzék lejáratásával. Biztos lesznek csípkelődések és negatív üzenetek a koalíciós társ irányába, és ennek meg is van az első jele, nem tudom, hogy észrevetted de.
Igen, tehát épp ezt akartam kérdezni, hogy a békeidőknek a lejártát jelzi az, hogy amit Nikolaj Csuka bejelentett, hogy élesen beszólt tulajdonképpen a készpénztörvény kapcsán?
Hát nem tudom, hogy nem, és nem is tudom, hogy egyáltalán Nikolaj Csokra tud-e élesen fogalmazni most köztük szóval. Tehát nem, de erre utaltam pontosan. Tehát az első jele az volt, hogy korábban ugye egyesség született koalíciós szinten, parlament előtti felelősségvállalásra elfogadták ezt a nagy deficit csökkentő törvénycsomagot. Ennek része a készpénzfizetések, készpénzfizetés korlátozása, amiben ugye a nemzeti liberálisok beleegyeztek. Hát nyilván, tehát a koalícióban egyesség született a törvénynek az utolsó betűjéről is. Tehát többek között nyilván a készpénz. És most hirtelen Nikolaj Csukő, nyilván a társadalmi jelzései is hatottak, meggondolta magát. Tehát ez nem volt fair, és nem, hogy is mondjam, ez a következetlenség azért nem hiszem, hogy egy jó tulajdonsága bármelyik politikusnak vagy pártnak. De ez az első jele valóban annak, hogy úgy megint elkezdődött az úgynevezett pozícionálódás, tehát a PNL már is eltérő állásponton van, egy szerintem nem akkora horderejű ügyben, mint amekkorára felfújják, különösen az AUR, ugye, amelyik referendumban szeretné, szeretné elérni, hogy az alkotmány garantálja készpénzfizetést, megőrzését, de hát elkezdődött, és nyilván itt ez eszkalálódhat, most egy divatos szóval éljek, a szomorú kontextus miatt, ugye, ami az ukrán háború. Tehát ez összefoglalva a politikai szempontból, a PNL szempontjából egy teljesen logikus lépés, valószínű, hogy tényleg jobb eredményt ér el külön-külön. Arról nem is beszélve, most ezt hadd jegyezzem meg, az első választások az európai parlamenti választások lesznek, a liberálisok és a szociáldemokraták értelemszerűen két eltérő nagy európai pártcsaládhoz tartoznak. Nagyon furcsán milyen közös üzenetet tudnak majd ők megfogalmazni. Én mondjuk ez is egy, még egy zárójel a zárójelben, hogy az EP választások általában úgysem soha az EU jövőjéről szólnak, hanem sokkal földhöz ragadtabb kérdésekről sajnos. Jó, de kormányzati szempontból PNL-nek ez a döntése, amelyik ugye letisztítja most egy kicsit a politikai képet, most már azért tisztában látunk a jövő évi választási szuperév előtt, letisztítja ugyan, de a kormányzat perspektívájából, a kormányzati munka teljesítmény perspektívájából, hogy is mondjam, kicsit problémát jelenthet, vagy problematikusnak nevezhető. Nyilván ez majd a jövő dönti el, de mondom, itt most kemény diók következnek, már is itt van a jövő évi költségvetést, amit valahogy össze kéne fércelni, és itt már szerintem élezik a kardokat mindkét táborban, mert itt kemény viták várhatók, és ennek, hogy mondjam, mondom, végülis a polgárok isszák meg a levét, főleg ha elhúzódnak fontos döntések, és az a, mondom, sokat hangoztatott politikai stabilitás, ez lehet, hogy már a múlté.
Ha már itt politikai stabilitást említesz, benne van szerinted a pakliban az, hogy a Nemzeti Liberális Párt kilép a kormányból, itt említetted te magad is, hogy helyi szinten, amikor el fog kezdődni a kampány, itt lesznek majd komolyabb egymásra feszülések, egymással való szembenállások?
Nem hiszem. Itt egyre több egymástól független politikai forrása is szokás mondani. Beszél arról, hogy hosszú távra terveznek a liberálisok és a szociáldemokraták. Tehát igen, egymás ellen fognak kampányolni, nagyon nagy valószínűséggel a parlamenti választások előtt is, bár, és itt majd mindjárt kitérek, teszek ki kitérőt, de legalább még egy ciklusban gondolkoznak, vagyis az a terv, hogy ugyanez a koalíció irányítsa az országot 2024 után is, legalább 4 évig. Ebben nagyon segíti őket, vagy segítik őket a jelenlegi politikai erőviszonyok, jelesül az a tény, hogy nyilván most ezt biztosra megjósolni nem lehet, de nagyon nagy valószínűséggel nagyjából ugyanúgy 5 párti parlament lesz jövő decemberben is, mint most, tehát ugyanez az 5 politikai párt nagyjából ugyanezekkel az erőviszonyokkal. Én nem hiszem, hogy az AUR-ból hirtelen egy kormány képes és hatalmasra duzza párt lenne, erről is érdemes beszélgetni, de kötve hiszem, ha az RMDSZ bekerül a parlamentbe, már pedig bekerül, még akkor is, hogyha nem éri el az 5%-ot, ugye, mert ott van az alternatív küszöb, nem változnak szerintem, nem lesznek olyan jelentős átrendeződések a politikai térképen, hogy más alternatíva legyen a kormányzásra, mint ez a koalíció. Tehát ők hosszú távon terveznek, de ismétlem, itt sok minden azért még közbelépett. Mindenképpen egyezünk meg abban, hogy az európai parlamenti választásokig szerintem nem szakításra, egymásra fenekedésre, igen, de szakításra nem hiszem, hogy lehet számítani. Az európai parlamenti választások viszont, ez már közhely lassan, hogy az a tesztje, a valós, hogy mondjam, real time-ban végzett tesztje a pártok erőnlétének, akkor derül ki, hogy hányadán állnak támogatottságban, és azok az eredmények majd esetleg arra készíthetnek pártokat, hogy akár a választási stratégiáikon is módosítsanak. Tehát de az EP választásokig szerintem letisztult a kép annyiban, hogy akkor külön indul a PSD, a PNL, a jobb oldalon úgymond kialakul egy koalíciói választási szövetség, amit az USZERÉ kezdeményezett a Ludovik Orbánék féle jobb oldal erejével és a Népi Mozgalom pártjával, és lenne még az AUR, meg hát ott van, liheg a nyomukban a Sosvák pártja, ez az SOS Románia.
Tehát együtt fognak kormányozni, de külön-külön fognak veszekedni, akár így is mondhatnánk. A nagy szkizma mögött, a nagy szakítás mögött ott van a Nemzeti Liberális Párt újjászületésére tett kísérlet. Itt arra gondolok, hogy a szociáldemokrata párttal való összeborulás az tulajdonképpen a Nemzeti Liberális Párt alapértékeinek a felhigulásával járt, legalábbis ezt mondták nagyon sokan, és elveszítette az egyéniségét, elveszítette volna az egyéniségét, hogyha választási szövetségre lépnek. Újjá kell szülessen? Újjá születhet a választásokig a Nemzeti Liberális Párt?
Hát, hogy mondjam, itt szerintem az egyik legnagyobb problémája a Nemzeti Liberális Pártnak, hogy nem volt egy igazán erős, nagyon erős belső támogatottságú vezetője. Pontosabban az a baj, hogy volt, csak az nem a párton belül már, hanem Kocrocsényben ül már lassan 9 éve. Tehát, hogy mondjam, az, hogy a PNL elvesztette az egyéniségét, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál, az abszolút mértékben a Johannisnak való behódolásnak köszönhető. Most arról beszélek, hogy tulajdonképpen ezt a nagy koalíciót, ezt Klaus Johannis gründolta össze. Az előző koalíciót, azt nevezzük jobboldalinek, ugye, aminek az USZERÉ is tagja volt, azt Johannis verte szét. Hogy mondjam, most én csak annyit tudnék mondani, hogy igazán újjászületni ez a párt akkor tud, hogyha tényleg egy karizmatikus, céltudatos vezetője lenne. Ilyet én nem látok. Klaus Johannison kívül, aki ugye most még Kocrocsényben ül, és nem hiszem, hogy ő beérné egy pártelnöki tisztséggel egy év múlva, hanem ugye az is köztudott, hogy ő európai tisztségekre hajt, vagy ezeket szeretné elérni, valamelyiket. Úgyhogy itt tényleg egy karizmatikus vezetője. Ez most már kapcsolódik, ami azért téma volt még a szinaljai tanácskozáson, az, hogy voltak éppen Csuk az zárt ajtók mögött bejelentette, hogy ő már pedig szívesen indulna a jövő évi elnökválasztásokon.
Igen, szeretném, hogyha erről beszélnénk, csak hogy emögött a bejelentés mögött, vagy erről a bejelentésről még azt is el kell mondani, hogy mintha nem lenne meg az a töretlen támogatás irányába a pártársai részéről, aminek meg kellene lennie annak, hogyha egy pártelnök államfőnek készülne, és úgy tűnt, hogy nem mindenki bízik abban, hogy be tudja vinni a pártot a Kocrocsényi palotába, sőt, Nikolaj Csukot a...
Tehát Nikolaj Csukából soha nem lesz államfő, tehát ez egyértelmű. Tehát ez, viszont itt, hogy is mondjam, lehet, hogy nagyon szerencsétlenül fogalmazok, de káder hiányal küzd a PNL olyan szempontból, hogy egy Johannis kaliberű jelöltje nincs. Nincs, és akkor ugye a szokások szerint a pártelnök az államfő jelölt is, de az egy álom, hogy Nikolaj Csuk...
Hát jó, de nem Johannis kaliberű ember kell nekik, hanem egy Marcel Csolákú kaliberű ember. Az sincs?
Nincs. Én nem látok, ha lenne, akkor az szerintem már felbukkant volna a neve, az államfő jelöltséggel társulva. Tehát tisztázzuk, emlékezz vissza, hogy Ludovik Orbánt, hogy megbuktatta Klaus Johannis annak idején. Emlékezz vissza, hogy utána nem is olyan sok idővel rá.
Florin
Kücsút is, hogy megbuktatta, és arra is emlékezz vissza, hogy gyakorlatilag Nikolaj Csuk Klaus Johannisnak köszönhetően lett a liberálisok elnök.
Igen, őt felfelé buktatta.
Felfele buktát, oda tették, de ezt nem is tagadja egyébként. Most volt a hétvégén egy ilyen lazább interjú valamelyik hírtévében Nikolaj Csukával, ahol a Johannishoz fűződő viszonyáról is kérdezték, és nem is tagadta a háláját, meg hogy barát, a szoros viszonyt, meg hogy jó, lényegtelen, túl van ragozva, Johannisnak köszönheti a pártelnöki tisztséget, tehát nincs egy ilyen belső legitimitása, ez is kotrocsényból jött, ezért értelemszerűen gyengébb is, most nem beszélve arról, hogy néhány hónapja elveszítette a miniszterelnöki tisztséget. Ha most miniszterelnök lenne Csuk, akkor nyilván érdekből is, vagy más számításokból nyilván sokkal nagyobb lenne a lelkesedés iránta, a polgármesterek részéről, meg más fontos döntéshozó részéről a PNL-en belül, de most már a kormányfői tisztséget elvesztette. Itt én olvastam olyan elemzést, hogy ez, tehát egyrészt nagyon korai, mondom, ő hivatalosan Csuk a tanácskozás után tagadta, hogy ő bejelentette volna az indulását, bár madárnyelven végül is megfogalmazta egy újságírói kérdése, valahogy úgy válaszolt, hogy ő pártelnökként ennek minden felelősségével együtt fogja vezetni a PNL-t jövőre, tehát ennek minden felelőssége az is, hogy felvállalja az államfő jelölti.
Igen, tehát
jelölti.
Bejelentkezett államfőjelöltnek Nikolaj Csuk.
És állítólag emögött az áll, hogy még a maradék támogatottságát sem veszítse el. Tehát ezzel, hogy bejelentette ezt az igényét, hogy értésre adta ott a küldötteknek, hogy ő ezzel megpróbálkozik, abban reménykedik, hogy a pozícióját némileg erősíti. Elvesztette ugyan a kormányfői tisztséget, de ő a potenciális államfőjelölt, mert nincs más. Tehát most Bogdán rárészt, hogy kire gondolsz te, hogy ki lehetne?
Ne, egyet értünk, de hogy azzal is egyet kell érteni, hogy ahogy telik az idő, úgy csökkent Klaus Johannisnak a befolyása a Nemzeti Liberális Pártban, tehát ő maga is megpróbál elhatárolódni, megpróbál kivonulni, és ennek következtében szinte borítékolható, hogy Nikolaj Csuk a támogatottsága is el fog párologni, még az a kevés is, ami most van.
Az a kevés, ami most van, ha elpárolog, az az EP választásokon fog végképp elpárologni. Volt már rá precedens, 2014-ben Klin Antonescu az EP, a nagyon gyenge EP választások után mondott le a PNL éréről, és akkor jött ugye Johannis a képbe, nem tudom, hogy emlékszel, akkor még csak 4-5 hónap volt a választásokig, és Johannis ezt képes volt megnyerni. Amúgy ez most csak érdekessége eszembe jutott, hogy tehát, hogy több mint egy év van ugye az államfőválasztásokig, nagyon ritka, hogy ilyen egy évvel korábban már ismertek legyenek a legalábbis hivatalosan bejelentjenek, jelentve jelöltek, vagy akár szándék szintjén, de emlékezz vissza, hogy Bosescu hogy nyert annak idején 2004-ben, hogy októberben még úgy volt, hogy Stolozán a Lászlóegység, hát akkor most jutottam.
Igen.
Teodor Stolozán a liberálisok politikusa volt az államfőjelölt, és tandemben ugye Traian Băsescu volt a Demokrata Párt kormányfőjelöltje. És akkor ugye Stolozán visszalépett, volt az a híres jelenet, hogy drága Stolo, Băsescu elbőgte magát a sajtóértekezleten, és rá 3 hónapra megnyerte az államfőválasztást. Erről jutott eszembe, hogy azért egy jó politikus, jó színész is. Băsescu, tehát Nikolaj Csukához képest egy politikai fenevad volt, tehát, és nem akarom, ez nem föltétlenül Nikolaj Csuk.
Hát lehet Nikolaj Csukához képest még sokan politikai fenevadok azért, azt hozzátehetjük.
Jó, tehát összefoglalva ez inkább ez a belebegtetés, hogy ő aspirálna, vagy ő a jelölt aspiráns, ez inkább a saját pozícióit próbálta erősíteni, amelyek tényleg a Johannis mandátumának végéhez tartva, vége fele tartva, tovább fognak gyengülni, mert Johannisnak a tekintélye is csökken, plusz nem hiszem, hogy őt annyira fogja érdekelni a liberális párt sorsa. Tudod, mi fogja őt érdekelni? Az, hogy ha lehet, jövő nyáron legyen jóba továbbra is a miniszterelnökkel, aki Marcel Ciolacónak hívnak, ugyanis a kormány terjeszti majd be Brüsszelbe Románia jelöltjeit a mindenféle európai döntéshozói posztra. Tehát nyilván itt az iránytűje is eltájolódik majd Johannisnak.
Cseke Péter, a Transtelex főmunkatársa, a mai napra kész vendége, elnézést, hogy beléd folytom a szót, Péterre. A belpolitikáról beszélgetünk, Marcel Ciolacót említetted, és az nem világos, hogy Nikolaj Csuk megkapja a liberálisoknak a jelölését az államfői székért folyó harcban, de az elég egyértelmű, hogy a szociáldemokrata vezető zsebében ott van már a pártjának a jelölése, mit több, még kötelessége is, hisz a szociáldemokratáknak 20 éve nem volt államfője az egyetlen, és az utolsó ugye a sokat vitatott Ion Iliescu volt. A közvéleménykutatások azok kedveznek a szociáldemokrata pártnak, nyilván nem a közvéleménykutatásokat kell megnyerni, hanem a választásokat. Ott van Marcel Ciolacó zsebében az államfői székért folytatott küzdelemhez a jegy, hogy igen, ő a biztos résztvevő a szociáldemokraták részéről, vagy a NATO főtitkár helyettes maga mögé utasíthatja?
Ja, most ezt jó is, hogy említetted, mert pontosan ez lett volna válaszom, hogy tényleg körvonalazódik az, hogy 20 év elteltével ismét egy szociáldemokrata államfője lesz az országnak. A pénz, paripa, fegyver, mindene megvan Marcel Ciolacónak, aki ugye kormányfő is, ahhoz, hogy elnyerje ezt a tisztséget. Itt nyilván azok a egyáltalán számításba vehető felmérések, vagy amit egyáltalán kommentálni lehet, amelyekben már bejelentett jelöltek szerepelnek. Tehát még nem tudjuk, senki se jelentette még be, Csuka sem, csak mondom zárt ajtók között, hogy megpályázna az államelnöki tisztséget. Így ahány felmérés készült, mindegyik fiktív olyan értelemben, hogy hivatalos bejelentés nem történt. Egy viszont biztos, az összes ilyen felmérés, azt Mircea Joanet Marcel Ciolacó elé helyezi. A NATO főtitkár helyettesét, aki ugye volt már a PSD elnöke, Vasescu-val szemben csúfosan megbukott hát 10 éve.
Hát egy éjszakát volt államfő is, vagy egy fél éjszakát.
Fél éjszakát volt. Mihály Jelált Rágosztyám nyásva, nem fogom elfelejteni egyébként ezt a speech-ét. Tehát közrőhely tárgya lett, voltak neki nagyon durva politikai bakijai, mikor meglátogatta a második forduló előtt Vöntut, azt a Zoliharhát, vagy minek nevezzem.
Hát egy kétes sírű média.
Mindegy, én most noszalgiázom, mert akkor még Bukarestben az Új Magyar Szó napilapot szerkesztettem. Izgalmas évek voltak, jó. De Mircea Joanna népszerűsége nagyobb támogatottsága ezekben a, mondom, azért fiktív, mert maga Mircea Joanna sem jelentette be, bár értésre adta, hogy érdekli ez a tisztség. Úgyhogy én azt mondanám, hogy most hirtelen a legnagyobb ellenfele Marcel Ciolacónak, a kétség kívül Mircea Joanna. Most nyilván Mircea Joanna, ha Mircea Joanna mögött nincs egy párt, akkor neki ettől függetlenül nagyon nehéz lesz egy elnökválasztási kampányt lefolytatni. Ez nyilván növeli Marcel Ciolacó esélyeit. Itt visszatérnék az EP választásokra, azért ha a szociáldemokraták nagyon-nagyon gyengén teljesítenek az EP választásokon, az nyilván a PSD-ben is beindíthat bizonyos folyamatokat. Tehát azért nem érezheti még nyerekben magát Marcel Ciolacó távolról sem. Többek között emiatt sem, de ott van még Mircea Joanna, vele kell valamit kezdeni. A potenciális ellenjelöltjeit többé-kevésbé eltávolította, vagy lejáratták magukat, itt most Gabriela Firára gondolok, ilyen belső riválisokról beszélek, és ott van még Soringrind Jánu, akit gyanúsan nagyon sokat dicsér az utóbbi időben a kormányfő, Marcel Ciolacó. Őt nevezik még egy potenciális utódjának akár. De jelen pillanatban biztos vannak kisebb elégedetlenségek, zúgolódások a PSD-ben, de ami megingathatná Marcel Ciolacót, olyan erő nem körvonalazódik, és szerintem az EP választásokig nem is fog.
Beszéltünk a Nemzeti Liberális Pártról, beszéltünk a Szociáldemokrata Pártról, beszélni kell az AU-ról is, amely a felmérések szerint, az egyik felmérés szerint, az INSZKOP felmérése szerint fej-fej mellett halad a Nemzeti Liberális Párttal, tehát a szociáldemokraták nyernék a választásokat, de ott loholnak a nyomukban a liberálisok és az AU-rosok. Már lehet azt mondani, hogy loholnak, van egy 10% pontos különbség, de a Nemzeti Liberális Párt megrendelésére készült felmérés szerint 1%-kal ugyan, de a PNL-é megelőzi az AU-t. Az AU népszerűsége is szerintem ez az, ami aggasztó, ez az, amivel mindenképpen kezdenie kell a két nagy pártnak valamit, illetve a romániai társadalomnak kell kezdenie valamit.
Jó, hát itt, hogy mondjam, tehát akkor lehet megfékezni ezt a lendületet, amiben az AU-r van, hogyha az országban jól mennek a dolgok. Ez most nagyon egyszerűen hangzik, vagy nagyon banálisan hangzik, de én jobb megoldást a szélsőségek lecsillapítására nem tudok. Mert hogyha ha jó a közérzet az országban, ha az emberek hangulata javul, emlegetted ezt az INSZKOP felmérést, ez éppen a mai, ahol rákérdeztek arra, hogy Románia milyen irányba tart, ugye ez is egy elég szabvány.
Igen, és közel 70% mondja azt, 68% mondja azt, hogy rossz irányba haladnak.
Rossz irányba, igen, de a trend, tudd meg, hogy javul. Tehát én emlékszem tavalyi ilyenkori felmérésre, ahol 75% mondta, hogy rossz irányba megy az ország. Sőt, a hiba határon belül ugyan, de az előző hónaphoz képest az INSZKOP minden hónapban mér, és nem párt megrendelésre mér. És tehát valamelyest nyilván ezek, mondom, hogy van hiba határon belüli, és lehet, hogy nem érdemes nagyon súlyos következtetéseket levonni, de azért javul a közhangulat az országban. Az AU-nak szerintem egy nagy problémája van, és ezt Diánásos Valkernak hívják. Tehát ugye köztudott, hogy ez a szenátor asszony pontosan azért ezt a szenátor asszony pontosan azért rúgták ki az AU-ból, mert még Giorgio Simeonék ízléséhez képest is egy kirívó, extrém figura volt. Alapított egy pártot, emlékezzünk vissza, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök parlamenti beszédét is állítólag ő akadályozta meg, hogy ő riasztotta el a döntéshozókat attól, hogy végül szegény Zelenszkij beszédet mondja. Tehát ő viszont szárnyal a semmiből, most az INSZKOP éppen a már idézett felmérése szerint feltornázta magát 4%-ra, tehát a parlamenti küszöböt nyaldossa, hogy kis képzavarral éljek. Egy hónapon belül, igaz, mondom, ez is hiba határon belül nőtt 1%-pontnyit a támogatottsága, és minden jel arra mutat, hogy elsősorban az AU-tól lop el szavazókat. Tehát, hogy mondjam, én abban bízhatom csak, hogy ez a két szélsőséges formáció egyszerűen kioltja egymást. De egyelőre a trend ez. Tehát csökken az AU-r, és nő a Sosákra féle SOS Románia párt.
A hétvége a Nemzeti Liberális Párt mellett az USZER-ről is szólt, a Mentsétek meg Romániát szövetségről. Elena Lasconi, az EP listának a vezetője, felemelkedett, és hát nagyon hamar elbukott. Egy kijelentés elég volt ahhoz, hogy ez megtörténjen. A Prima TV műsorában mondta el azt, hogy 2018-ban ő igennel szavazott a koalíció a családért népszavazáson, hogy támogassa az úgynevezett hagyományos egy férfi és egy nő közötti házasságot, és anélkül, hogy ideológiai vitákba bocsátkoznánk, beszéljünk ennek a kérdésnek a belpolitikai vetületeiről, mert világos, hogy miért kellett mennie Lasconinak? Mármint azért, mert azt mondta, amit, és az szembe megy az USZER-i elveivel, mert ha megnézzük, hogy kik azok, akik bírálták Elena Lasconit, akár beszélhetünk az első kerület polgármesteréről is, beszélhetünk a Nikus Ordánról is, ugye, aki azért szakította az USZER-ével annak idején, mert úgy szavazott, vagy felvállalta a véleményét. Tehát hogy kell szemlélnünk ezt az Elon Muskon is történetet?
Hát ez erőltékből villámcsapás volt, őszintén. Én amikor először is az interjút olvastam, én is meglepődtem, mert mármint a Prima TV nem láttam az interjút, de nyilván a szövegét, mert a sajtó ki sem ezt emelte ki, hogy ő igennel szavazott. Azon a bizonyos népszavá. Én is meglepődtem, hogy ő igennel szavazott, mert hogy persze azt is tudtam, hogy az USZR-ben annak idején voltak erről viták, és Nikusor is többek között ezért ment el, de ettől függetlenül, mivel tényleg az USZR egy önmagát progresszív pártnak tartó alakulat, annak az üzenete, hogy az EP listáját egy ilyen jelölt vezeti, ez nem föltétlenül pozitívuma, nyilván az USZR szavazóinak. Tehát meglepetés volt ez, de még nagyobb meglepetés volt, hogy milyen gyorsan megszabadult tőle az USZR, és ráadásul az eljárás, ahogyan történt ez az
igen,
egész.
Igen, tehát pont ez veti fel a kérdéseket ebben a történetben.
Tehát a pártelnök szólalt meg, hát többen megszólaltak, te idézted már, vagy emlegette Clotilde Armandot, meg Dán Nikusor, nem hiszem, hogy most ebben a képletben tényező lenne. Ki szólalt meg? Ja igen, de az, aki még megszólalt, az a reperes Strugáriú, de biztos többen volt.
Igen, Ramona Strugáriú.
De a pártelnök, Katalin Drulla még azt hiszem aznap, vagy rá egy napra Facebookon jelentette be, hogy összehívja az USZR szűk vezetőségét.
És felszólította a visszavonulás lépjen vissza.
Lépjen vissza a lista éléről, sajnáltattam, ez meg is történt.
Igen, de ez egyébként nagyon furcsa, hogy Elena Rasconi visszalépett a lista éléről, tehát az Európai Parlamentben nem elég jó Elena Rasconi, de Kumpulung Muscsérre jó, mert hogy ő a polgármestere a településnek. Tehát, hogy ez a tudathasadás egyébként a Mentsétek meg Románia Szövetségben.
Nem csak itt érhető tettem az USZR-nél, hanem ott is, hogy két olyan jobboldali párttal készül szövetkezni, és közös jelöltistákról is beszéltek már. A Ludovik Orbán féle jobboldalra őrő, meg a PMP, a Népi Mozgalom párt, amit már említettem, amelyek köztudottan igent támogatták ezen a referendumon. Ludovik Orbán erről számtalanszor beszélt. Itt is van egy tudathasadás, hogy akkor nem tetszik, hogy mit mondom, az első helyen szereplő EP jelöltünk, de magunkhoz öleljük Ludovik Orbánékat meg. Hát érted, hogy itt is van egy tudatosodás. Hát itt azért az USZR belső demokrácia is megkérdőjelezhető, hogy egy összehívnak egy szűk vezetőségi ülést, és tulajdonképpen azért penderítik ki Lasconit, mert mondott egy véleményt, és a pár fősodrától eltérő véleményen van. Tehát mindenképpen bennem nagyon sok kérdőjel ébredt. Ez egyébként az egyik átka annak, hogy ilyen korán bejelentesz jelölteket, mert persze még mindig jobb, ha most derülnek ki ilyen történetek, mint hogyha közvetlenül a választások előtt, de hát nem tudom. Tehát bennem mondom, több kérdőjel megfogadalmazódott. Nem hiszem, hogy ez jó fényt vett az USZR-re ez a döntés egyáltalán.
Az USZR újabb bizonyítékát adta a politikai éretlenségének, azt is mondhatjuk ezzel, vagy bizonyítékát adta annak, hogy a belső válságokat, azokat képtelen megfelelően kezelni, mert ahogy te is említetted, Katalin Drulliót azon melegében hamar-hamar Elena Rasconi kijelentését kezelni kell, és tulajdonképpen ő mindenféle előzetes egyeztetés nélkül szólította fel, legalábbis úgy azt olvastam, szólította fel Elena Rasconit a visszalépésre.
Én nem tudom, mitől ilyet meg ennyire Katalin Drulla. Tehát, mert mondom, ez egy tényleg az éretlenség jele az, hogy ennyire kapkodva hozol meg tényleg egy fontos stratégiai döntést. Mi lehet ott az a piros villanykörte? Most lehet, hogy az USZR úgymond európai nimbuszát féltette, tehát hogy egy progresszív párt, és rossz az üzenete annak, egy progresszív pártnak az epilista élén egy olyan politikus áll, aki akár homofóbiával is vádolható, mint hogy a lánya ezzel vádolta Elena Rasconit. Ez szerintem távol áll, nyilván az, aki a hagyományos házasság kívül nem feltétlenül homofób, de nem is jó az üzenete egyébként Európában. fősodorban semmiképpen, hogyha egy ilyen politikus kopogtat. A progresszív frakció a Renew Europe ajtaján. Tehát ez kétségkívül rossz fényt vett európai szemmel az USZR-re, viszont ha a belpolitikai logikában gondolkozunk, akkor lehet, hogy még jól is fogna egy ilyen típusú jelölt az EP választásokon az USZR-nek, aki úgymond a hagyományosabb, konzervatív, tradicionalistább, konzervatív szavazók bizalmát is el tudná nyerni. Azzal, hogy igen, USZR-s vagyok, de ilyen alapvető dolgokban azért nem vagyok annyira progresszív, mint sokan a pártban. Tehát ezzel szerintem akár ezt politikai nyereségé lehetett volna faragni. Nem tudom, mondom, mitől ijedt meg ennyire Katalin Drulla, de nagyon gyanús, hogy egy személyes döntés volt Lászkóni kipenderítése, amit ugye mondom, formálisan egy szűk vezetőség ülésen megerősítettek, és most kereshetnek egy új jelöltet. Tehát megtépázva...
Hát ott van, bejelentette Dan Barnát, hogy ő lesz a lista vezetője most az USZR-nek az EP választásokon. Most nyilván felfele jönnek az emberek.
Jó, annyi a szerencséje, mondom, az USZR-nek egyébként, hogy nagyon ideje korán jelentették be hivatalosan is a jelöltjeiket, még messze van június, sok szempontból nyilván el fog felejtődni ez az ügy, de az USZR működésével kapcsolatban is mondom, kérdőjeleket vet fel.
Zárásként Péter azt mondhat, hogy szerencséje van a Mentsétek meg Romániát szövetségnek. 14,6%-onnál az INSZKOP-nak a felmérése szerint, és más felmérések sem jósolnak ennél sokkal többet a progresszív pártnak. Szerencse kell ahhoz, hogy jól szerepeljen a választásokon? Mert hogy amikor berobbant az USZR, akkor nagyon jól szerepelt. Akkor mindenki ettől volt elhűlve, hogy mennyire jól szerepelt a Mentsétek meg Romániát szövetség.
A 2020-as választásokon 15%-uk volt, tehát most vannak azon a szinten ellenzékből, ahonnan indult a 2020-ban. Itt megint ugyanaz a válaszom egyébként, mint az AUR esetében. Minél jobban eldurvul a kampány hevében a kapcsolat, a viszony a két kormánypárt között, minél jobban anyázzák egymást, ami mondom elképzelhető, megtörténik. Minél rosszabbul mennek a dolgok az országban, annál jobban fog erősödni az USZR. Tehát azt kell mondanom sajnos, hogy USZR annak kéne drukkoljon a politikai logika szerint, hogy egyre nagyobb legyen a társadalmi elégedetlenség, és akkor az emberek alternatívákat keresnek. De erősödik az USZR, de ahogy mondtad, a belső válságait látványosan nem tudja kezelni, ez még a Csolos távozása kapcsán is eszembe jut. Én szerintem azért a 15 és 20% közötti eredményt fogják hozni mindenképpen. Nem lesz látványos erősödés, de nem hiszem, hogy a 2020-as szintjük alá süllyednének a jövő évi választási szuperévben.
Cseke Péter, a Transztelex főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
További szép estét kívánok én is a hallgatóknak.